Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel. A Moravcsik Alapítvány 14. alkalommal hirdette meg országos Ki mit tud rendezvényét a pszichoszociális fogyatékossággal élők körében, ahol a kliensek tehetségüket és értékteremtési képességüket a művészi, kreatív alkotó tevékenység lehetőségeivel mutatják meg. Dr. Simon Lajos pszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem docensével, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnökével Kalmár András beszélget.
Ez az alapítvány 91-ben létesült azzal a céllal, hogy pszichiátriai betegek, pszichoszociális kihívásokkal küzdök, nem tudom mi a pontos megfogalmazás most, ugye ezek mindig változnak, de szerintem nagyjából sejtjük, hogy miről van szó, tehát olyan fajta pszichiátriai fogyatékkal élők számára biztosítson művészetterápiát, illetve munkát, hogyha én ezt jól mondom.
Igen, lényegében. Tehát, hogy a munkavilágába szeretnénk vissza segíteni őket, akik pszichiátriai betegséggel élnek együtt, illetőleg olyan önmegvalósítási formát mutatni, amivel akár identitást is tudnak váltani.
Hát ez talán a legfontosabb, és akkor ezzel a céllel létesült, hát egy tulajdonképpen Ki mit tud, ugye egy tehetségkutató, ami az hagyján, hogy országos, de azt hiszem, hogy nemzetközi is, és most már 13. alkalommal rendezik meg.
15. alkalommal.
15.
rá. 14. bocsánat, 14. ebben az évben 14. alkalommal. 2011-ben kezdtük. És valóban ebből a szempontból nemzetközivé vált 4 évvel ezelőtt, amikor Kolozsvárról is, és Szlovákiában Dunaszerdahelyről is jelentkeztek résztvevők.
Ugye ez valahogy úgy működik, hogy önök nem az egyénekkel vannak kapcsolatban, hanem az őket segítő szervezetekkel, és ők delegálják a résztvevőket.
Ez így igaz, így van. Lehet egyénileg is jelentkezni, de hát ugye igazából a tömeges szervezési lehetőség arról szól, hogy ott, ahol ilyen kliensekkel foglalkoznak, azok tudnak igazából ismeretet terjeszteni, verbuválni, a felhívásunkat szétosztani.
A döntő az július 8-án lesz az Operaháznak az Eiffel műhelyházában, ami egy, hát egy fantasztikus épület, nemrég adták át, és nagyon-nagyon reprezentatív. Vannak műfaji sajátosságok? Tehát azt akarom kérdezni, hogy vannak olyan műfajok, amik esetleg az ilyen jellegű kihívással élők számára népszerűbbek, mint a átlag emberek számára?
Így van. Lényegében a Ki mit tud klasszikus kategóriái vannak, tehát az ének, zene, tánc, versmondás, próza, színház, paródia, és most megjelent bűvész is.
Aha.
Egyetlen egy újításunk van, ami ezekhez a kategóriákhoz képest több, az pedig, hogy a vizuális kategóriát is beépítettük, azaz lehet jelentkezni festményekkel, szobrokkal, kisplasztikával, vagy bármilyen kézműves termékkel.
Akár filmmel
is?
Ez
egy önálló kategória is lehet. És filmmel is lehet jelentkezni.
Fú, ez nagyon izgalmas, mert ugye van önöknek egy külön képzőművészeti rendezvényük is, ami szintén azt hiszem, hogy minden évben megrendezésre kerül, és ott van egy aukció is, hogy én ezt jól mondom.
Igen, ez a Pszichárt 24 művészeti maraton, ami minden év szeptember utolsó hétvégéjén, ebben az évben 26-án, 27-én lesz, és itt 24 órán keresztül alkotnak együtt egészségesek, pszichiátriai betegséggel élők, laikus alkotók és professzionális művészek. Döntően festés van, 70 festőállványon, de egyébként lehet kis plasztikázni is.
Nagyon izgalmas, de akkor térjünk vissza a tehetségkutatóra. Tehát akkor 4 országos döntő van, ugye? És akik itt kiválasztásra kerülnek, azok jutnak tovább az Eiffel Műhelyház beli gálára?
Igen, 4 elődöntő van az ország 4 régióját érintve, Sopronban, Mohácson, Egerben és Budapesten. És akik itt aranyminősítést kapnak a produkciójukra, azok jönnek el a döntőre az Eiffel Műhelyházba július 8-án.
Fú, hát azért nagyon nehéz lehet a zsűri dolga. Kikből áll a zsűri?
Hát ez egy szakmai zsűri igazából. Van albüt szakértő, van ének, zene vonalon előadó művész, zeneszerző, gyakorló zene előadó művész. A döntőn például Gregor Bernadett, ugye a próza, a versmondás színjátszással kapcsolatosan, de erre vonatkozóan is van például táncművészünk, aki produkciókat minősíti, illetőleg ad tanácsokat a továbbiakra vonatkozóan is.
Javítson ki, ha tévedek, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a résztvevőknek ad egy, hát nagyon nagy, hogy mondják ezt így mai szóval, boostot, tehát egy nagy löketet, egy nagyon nagy erőt az, hogy ott föllépnek, de azt hiszem, hogy a társaiknak is, akik a nézőtéren vannak, és látják, hogy egy közülük meg tud ugrani olyan dolgokat, amikre általában csak hát a profik képesek, és pszichiátriai betegséggel vagy kihívásokkal élők, hát általában nem.
Igen, ezt nagyon jól látja, mert lényegében ez most már olyan szintövé alakult ez a rendezvény, ez a tehetségkutatási tehetséggondozó, hogy már gyakorlatilag egy éven keresztül készülnek rá.
Aha.
Lényegében ez a készülés nem csak magát az előadóra, vagy a tánccsoportra vonatkozik, hanem valóban azok a társak, akik egyébként segítik őket, például lakóotthonokban, vagy a támogatott lakhatás helyszínén, de akár csak egy bármilyen nappali bejáró intézményben, ott például jelmezt terveznek nekik, sőt, meg is varják nekik a jelmezeket. Nagyon sok segítő elem a díszleteket elkészítik, megfestik, összeállítják. Tehát nagyon sokan vesznek már részt abban, hogy a produkció létrejöjjön. Ugye elvileg ez nem egy újdonság, mert hiszen minden produkció így alakul a mindennapi művészeti életben, de hogy itt gyakorlatilag valóban a megváltozott munkaképesség és a beteg társaikkal együtt készülnek arra, és ez egy közös alkotás végül is, amikor megjelenik a színpadon az előadó művész, vagy pedig egy csoport, a tánccsoport, vagy egy énekkar.
Aha, tehát egy komoly csapatmunka van mögöttük.
Igen, és erre a segítők nagyon nagy mértékben szerepet játszanak, hiszen a segítők azok, akik tanácsokat adnak, akik kapcsolatot tartanak, mondjuk a zsűrinek néhány tagjával, hogy hogyan tovább, hogyan lehetne továbbfejleszteni egy produkciót, mert ugye a segítők sem igazából szakemberek, az egy minőségi ugrás lenne, ha már lenne arra erőforrás, hogy a segítők, akik felkészítik az előadó művészeket, azok már szakemberek lennének az adott művészeti ágban, de ugye itt jelenleg közösségi gondozók, szociális munkások, orvosok, ezek azok, akik segítenek, de mindenki a maga tehetségének megfelelően.
Hát én azt gondolom, hogy ha hírét visszük ennek, akkor biztos, hogy a profi előadó művészek közül is egyre többen csatlakoznának, és szerintem pro bono szívesen segítenének ilyen felkészülésekben. De ha már itt tartunk, és az átjárhatóságról volt szó, mennyire elképzelhető az, hogy egy olyan tehetség, aki föltűnik ezeken a versenyeken, esetleg az úgynevezett profi előadó művészeti kategóriában is meg tudna mutatkozni, elindulhatna olyan tehetségkutatókon, amit nem pszichiátriai betegeknek szerveznek, uram bocsá, bekerülne akár egy televíziós műsorba is.
Ez tökéletes, amit mond, tudnélik, pontosan erről szól, nem csak a művészeti része az alapítvány tevékenységének, hanem a munkavilágába való visszatérés, hiszen a megváltozott munkaképességüket arra készítjük fel, hogy valóban a nyílt munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni, és tudjanak dolgozni. Na most ugyanez jelenik meg, amikor én identitás változásról beszéltem, hogy valaki, akinek a korábbi élete szakmája teljesen más volt, de kiderült, sikerült ezt a tehetséget megtalálni és erősíteni benne, akkor előadó művészé válhat, énekelnek. Hát többen vannak, akik a Kimit Tudon szerzett elismeréssel és minőséggel utána megjelennek különböző rendezvényeken is, hogy ők énekelnek például. De tehát gyakorlatilag a kerámia művészek azok kint a nyílt piacon tudják eladni a termékeiket. De hát egy csomó ilyen lehetőség van, és nagyon sokan tudnak ebből az identitásváltással például festőművésszé válni.
Igen, valószínűleg maga az előadó művészet, a színpadi előadó művészet az a legnehezebb falat, már csak azért is, mert hát tudjuk, hogy a társadalom azért elég erőteljesen stigmatizál.
Igen. Hát ugye az igazi nyíltan is megfogalmazott feladata ennek a rendezvénynek, meg a Pszichiátr 24-nek is, de az országban több helyen van egyébként olyan rendezvény, amelyiknek ez nyílt a felvállalt küldetése, hogy a társadalom meglévő stigmatizációt, diszkriminációt, előítéleteket csökkentsük. A Pszichiátr 24 erre ideális, 8 városban van egyszerre, egy időben hang és kép folyamatos 24 órás kapcsolattartással,
közvetítéssel,
és hogy igazából itt nem tudja senki, hogy ki milyen háttérrel érkezett, a művészet nyelvén kommunikálnak, és a művészet az, ami alapján megítéltetik a teljesítménye, illetve az, amit rajzolt. Így kerülnek aztán kiállításra egy szakmai zsűri részéről. És itt, aki egy személyesen bemegy egy ilyen térbe, közösségi térbe, és együtt alkot valakivel, és mondjuk 4-5 óra múlva derül ki, hogy ő pszichiátriai betegséggel él együtt egyébként, azon kívül, hogy ugyanazt az akrilfestéket használja, és ugyanolyan elképzeléssel ül a vászon előtt, hogy amikor kilép innen ez a személy, a személyes élmény alapján lényegesen megváltozik az az előítélete, amikor nem is ismerte, hogy milyenek a pszichiátriai betegek, csak tud róluk, hogy hát biztos veszélyesek, kiszámíthatatlanok, nem lehet velük kapcsolódni. És az az élménye van, és ez már kitörölhetetlen, hogy ő személyesen kapcsolódott, és megélte, hogy egészen mások a pszichiátriai betegséggel élők, mint ami a médiában, bocsánat, de ez így van,
hogyne,
a médiában, hogyne, vagy pedig a közbeszédben létező előítélet és séma a pszichiátriai betegekről.
Professzor úr, lenyűgöző az a munka, amit önök végeznek, és hát elképesztő a társadalmi hasznossága, és én tényleg csak azt tudom mondani a hallgatóinknak, hogy akik bármilyen formában, akár anyagilag, akár úgy, hogy részt vesznek ilyen projektekben, vagy ilyen jellegű tehetségkutatók előkészítésében, szóval segítenék a Moravcsik Alapítványt, akkor keressék fel a honlapot, és ott megtalálnak minden elérhetőséget. Elszaladt az időnk, de egy dolgot még muszáj megkérdeznem, ami szintén így egy ilyen, hát azt gondolom, hogy városi legenda, de most, hogy beszélgetünk, hogy kérdezek rá, van egy ilyen közhiedelem, vagy közvélekedés, hogy egyre nő a pszichiátriai betegek száma. Ez mennyire igaz? Mennyire látja ön ezt a saját praxisában?
A klasszikus nagy pszichiátriai betegségeknek az epidemiológiai előfordulása az eléggé stagnál. Szkizofréniának is 1-1,5%, a bipoláris betegeknek, mániás depressziós állapotoknak. Az viszont ténylegesen igaz, hogy a stressz olyan mértékben nő, hogy ez észrevehetően emeli a nem ilyen típusú pszichiátriai panaszok és tüneteknek a előfordulását és a megbetegedést, és ebben valóban így igaz, hogy a pszichoterápiára szorulók, vagy akár gyógyszerre szorulóknak a száma valóban nő ennek a mostani társadalmi életünk felgyorsultságának, annak az információ dömpingnek a következtében, és annak a stressznek a következtében, amit az emberek nagy része átél, és ebben valóban vannak alvászavar, depresszió, pánikbetegség, szorongás, ezek azok, amik valóban felszaporodtak, de egyébként arról a betegségről, ami a nagy pszichiátriai kórképe, azok így eléggé állandó előfordulás van.
Dr. Simon Lajos pszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem docensével, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnökével Kalmár András beszélgetett. Ez volt tehát a Kapcsolódjunk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához. Azonnal jövünk vissza itt a trend.